estét kívánok! Közjogi méltóságok jelenlétében a Magyar Köztársaság lobogójának ünnepélyes felvonásával kezdődött Budapesten a Kossuth téren az augusztus 20-ai központi állami ünnepség. A tisztavatáson Sólyom László köztársasági elnök arról beszélt, hogy a magyar nemzetet megőrizni, gyarapítani, egységét erősíteni Szent István örökségéből adódó kötelességünk, a kisebbségekben pedig nem ellenséget, hanem értéket kell látni.
A katonai tiszteletadással rendezett ünnepségen részt vett Sólyom László köztársasági elnök, Bajnai Gordon miniszterelnök és Szili Katalin az országgyűlés elnöke, valamint Pacolai Péter az Alkotmánybíróság és Baka András a legfelsőbb bíróság elnöke. A zászló felvonást megelőzően a rendőrség kordonokat állított fel a Kossuth tér környékén. A vértanúk terét körbezárták, és szintén elzárták a Szalai utcát is. A magyar nemzetnek olyan szerencséje volt, hogy Szent István óta mindig létezett saját állama, amely a nemzet többi részéért is fel tudott lépni. Ezt mondta a többi között Sólyom László köztársasági elnök a Hősök terén tartott tisztavatáson. Az államfő szerint hazánknak szorgalmaznia kell, hogy az Európai Unió tűzze napirendre az őshonos nemzeti kisebbségek kérdését, mert az Unió nem fordíthatja el a fejét, ha a nemzetiségi kérdés szóba kerül. Ennek érdekében Magyarország közelgő uniós elnökségét is fel kell használni.
Bár csak meghallanák és megszívlelnék István király intelmét a soknyelvű és sokszokású országról a szomszédos fiatal nemzetállamok. Jó lenne, de addig is igénybe kell vennünk a kétoldalú kapcsolatok és a nemzetközi jog minden kisebbségvédő eszközét nemzettársaink és a saját érdekünkben. Ezért kell fellépnünk az anyanyelv használatát korlátozó szlovák nyelvtörvény ellen, a magyar iskolákat ellehetetlenítő ukrán politika ellen, az erdélyi magyar tisztviselők elbocsátása ellen, és ezért kell támogatnunk a Vajdaság autonóm statútumának elfogadását.
A tisztavatáson a köztársasági elnök szólt arról is, hogy a cigányság és a többségi társadalom kapcsolatában a változást közösen kell akarni. Az integrációban mindkét félnek tennivalói és kötelességei vannak.
Én, Rábel, Roland, hadnagy!
Az államfő beszéde után 48 főt avattak honvéd tiszté hadnagyi rendfokozattal. Szekeres Imre honvédelmi miniszter a katonák előtt kijelentette, a honvédelem nemzeti ügy. Ezt fejezi ki, hogy az Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tanulmányaikat sikeresen befejező hallgatók az ország nyilvánossága előtt tesznek esküt.
Magasan képzett, jól felkészült, kiváló katonái vannak hazánknak. Olyan emberek, akik itthon és külföldön is elismerést vívtak ki, és vívnak ki a magyar honvédségnek, a magyar köztársaságnak.
Az ünnepség légiparádéval zárult. A Hősök tere fölött többek között a magyar légierő kötelékébe tartozó Gripenek húztak át.
A rendszerváltás 20. évfordulója különösen jellemzi az augusztus 20-ai kitüntetéseket, ezt mondta Sólyom László az állami elismerések átadásán a parlamentben. Az államfő a miniszterelnök előterjesztésére a legmagasabb állami kitüntetést, a Magyar Köztársasági Érdemrend nagy keresztjét adományozta Németh Miklós volt miniszterelnöknek és Tölgyesi Péter alkotmányjogásznak.
A nagy kereszt olyan embereket is megillet, akik a rendszerváltás folyamatában szereztek érdemeket. Ők akkor is elismerést érdemelnek, hogyha a rendszerváltásnak különféle értelmezései vannak, mondta méltatásában az államfő. A Magyar Köztársasági Érdemrend nagy keresztje kitüntetést Németh Miklós miniszterelnökként a rendszerváltás békés véghezvitelében, valamint az Európát kettéosztó vasfüggöny lebontásában játszott kiemelkedő szerepéért kapta.
Azokat az embereket érzem egy kitüntetés mögött, nem csak magamat, akinek megadatott, hogy ezt csináljam, hanem akik engem segítettek, éjt nappal át éve dolgoztunk azon, hogy óriási kockázatokat vállalva, de mégis a csónakot az egyik partról békésen, vér nélkül átvigyük.
Tölgyesi Péter ugyancsak a Magyar Köztársasági Érdemrend nagy keresztje kitüntetést kapta a rendszerváltozás közjogi kereteinek a megteremtésében betöltött kiemelkedő szerepéért.
Nálunk volt az egész térségben az egyik legkisebb törés a régi rend és az új rend között, de hát ennek nagyon mély okai voltak. A magyar társadalom vett talán a szűk értelmvett térségben legkevésbé a saját átmenetéből, és rögtön az első pillanattól kezdve nem túl sokra becsült az átmenetét. Mindegy, itt tartunk, ebből a helyzetből kell kihozni magunkat, függetlenül attól, hogy hogyan emlékezzünk erre 20 évvel ezelőtti eseményről.
Középkereszt a csillaggal kitüntetést vehetett át Rubik Ernő, akinek a világszerte nagyra becsült feltalálói tevékenységét ismerték el a mai napon.
Számomra ez egyfajta jele annak, hogy az, mindaz, amit annak idején csináltam, és amit amióta sok idő eltelt, de hát közben is történt egy más. Ennek volt értelme.
A magyarság érdekében végzett munkája elismeréseként Bocskai T. Józsefet a Magyar Köztársaság érdemrend középkeresztjével tüntették ki.
Fontos volna ebben az országban, hogy a nemzet béküljön meg saját magával, és valóban a szomszédokkal is béküljön meg.
3 évtizedes munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetés katonai tagozatát kapta Nagy János, a Vám és Pénzügyőrség országos parancsnoka.
Ez a mai elismerés, amit én kaptam, az nem csak nekem szól, hanem mindazoknak a kollégáknak, akik engem támogattak.
Kitüntetést vehetett át mások mellett Fischer Ádám karmester, Kósáné Kovács Magda volt EP képviselő, Buda Béla orvos, Rajnerem János történész.
Erdő Péter bíboros és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai mutatták be az ünnepi misét a Szent István Bazilika előtti téren. A szentbeszédet Joachim Meissner bíboros kölni érsek mondta. Az istentisztelet kezdetén felolvasták 16. Benedek pápa Sólyom László államfőnek és a magyar népnek írt levelét.
Szent István király ünnepe történelmi jelentőségével legyen az egész magyar nemzet számára erőforrás a béke és a szabadság megszilárdítását célzó törekvéseiben.
Ezt üzente 16. Benedek pápa a magyaroknak. A Szent Misén Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek szörnyű bűnnek nevezte a rasszizmust.
Krisztus minden emberért szenvedett, és minden embert az örök boldogságra hív. Szörnyű bűn tehát az embernek nemzetisége, nyelve, etnikai hovatartozása, kultúrája, vallása miatt való megbélyegzése, gyűlölete és kirekesztése.
Joachim Meissner bíboros kölni érsek azt mondta, nem csak István király, hanem egész családja példakép lehet a magyarok számára, hiszen mindannyian szent életűek voltak.
Isten azt várja a 21. század Magyarországától, hogy olyan néppé váljon, olyan nép legyen a magyar, ahol az embereket a 10 parancsolat védi, ahol a teremtésre tisztelettel és alázattal tekintenek. Európának szüksége van Magyarországra, arra a népre, amely soha nem hagyta magát legyőzni.
A kölni érsek elmondta még, pusztán a földi élet nem tesz boldoggá, és csak aki Istent ismeri, az ismeri az embert. Szerinte a Szent Istváni példakövetése a még meg nem született emberi élet megóvását is jelenti. Mint mondta, ebben rejlik Magyarország áldott jövője. Az ünnepi szentmisét követően a Szent Jobb előtt az apostoli szentszék által elismert szerzetes és lovagrendek, az apostoli élet társaságai és a plébániák zarándok csoportjai vonultak végig a Sas utca, József Attila utca, Nádor utca, Arany János utca, Sas utca útvonalon.
Az ünnep része a kenyérszentelés is, nem volt ez másként Pest Erzsébeten sem, ahol ökumenikus misén szentelték meg a frissen sült kenyeret.
Különleges adalék nélküli egyszerű kenyér kell a mai embernek, mondta az ünnepi kenyér megáldása után Győri János Sámuel evangélikus lelkész.
Melyik atya az, aki a fia kenyeret kér, követ ad neki? Kell ennek az országnak az élet kenyere. Adjunk evangéliumot, örömért, azaz kenyeret, és ha megízleli az illatát, lelket tápláló ízét, leszokik a fogyasztói társadalom minden beteges függőségéről.
Alázat nélkül nincs lelki gazdagság. Gyűlölséggel van egymással szembefordulás, van széthúzás. Alázattal van összefogás, és van gazdagodás.
Az ünnepi istentisztelet végén az összetartozás jeleként kis darabokat osztottak ki a hívek között a megszentelt kenyérből.
Történelmi gasztronómiai forgataggá vált ma a Kossuth tér. A parlament előtti téren korabeli jelmezekkel, díszletekkel Szent István király udvarát elevenítette fel egy színjátszó csoport. Nyárson sült malacot, egészben sült marhát és helyben készült korhű pékárut is kóstolhatott, aki ott járt.
Történelmi játszóház a Kossuth téren, közvetlenül a parlament előtt. A tér másik oldalán a kenyérfesztivál kapott helyet. Aki akart, tésztát is gyúlhatott, de lehetett kapni igazi kürtős kolácsot és persze friss, új kenyeret is.
Egy kettőt kérek szépen.
A magyar népnek mindig sokat jelentett a kenyér, az aratási ünnepek. Tehát tulajdonképpen ez volt, hogy be tudták készíteni az egész éves mennyiséget, a gabonát.
Ezek speciális kenyerek, amik...
A rendezők a lisztérzékenyekre is gondoltak.
Elvileg legalább 100 000, de inkább olyan 150 000 ember vagyok lisztérzékeny.
Közülük egyébként jó, ha 15%-uk tudja magáról, hogy beteg.
Ilyen babra munka egy kicsit, mert ezzel nem lehet megállni egy percre se.
Kora reggel kezdték sütni a malacot, az egész marhát még ennél is korábban, hajnal 2 óta.
22 fajta fűszerrel van bepárcolva, beleoltva a párc.
Kezet is lehetett mosni, az új típusú influenza vírus miatt ugyanis több helyen fertőtlenítő kézmosókat szereltek fel. A pesti alsó rappart már kora délelőtt megtelt.
Márti, benne leszünk a tévébe.
Aki csak tehette, árnyékos helyet keresett. Aki nem talált, az kalappal vagy sapkával védekezett az erős UV-sugárzás ellen. Sokan még a repülősó előtt elfoglalták a legjobb helyeket, többek közt a Lánchídon. Csak hogy ott nem maradhattak.
Itt lezárásra kerül, a hídon senki nem tartózkod, hogy gyalogos sem. Döntsék el, melyik irányba a hídot el kell hagyni.
A meteorológusok szerint estig, a tűzijáték kezdetéig derűs marad az idő. Azt ígérik, semmi sem zavarja majd a látványt.
A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének mesterei elkészítették, a Kossuth téren ünneplők pedig mind megették. Az ország tortájáról, a Pándi megytortáról mindenki elismerően nyilatkozott.
Isteni finom a torta!
Igazán finomra sikerült az ország tortája. Néhány óra alatt mindaz 5000 szelet elfogyott. Nem csoda, hiszen sokaknak annyira ízlett, hogy egy szelet nem is volt elég belőle.
Jövőre még többet fogunk csinálni, mert ahogy nézem a dupla sort, az megint keveset csináltunk, pedig jóval több, mint tavaly.
Aki kóstolta, azt mondja, a krémsajttal készült torta csoda a túró ízére emlékeztet. A desszert különlegesség a speciális ízesítésű meggyen kívül krémjében vaníliarudat, krémsajtot és belga fehér csokit is tartalmaz.
Nagyon különleges krémes íze van neki. Ajánlom mindenkinek.
Nem tudom,
még a gyakorlott háziasszonyok is elismeréssel beszéltek a Pándi meggyesről.
Nem gondoltam volna, hogy meggytortát ilyennek is lehet csinálni.
Ezek szerint minden várakozását felülmúlt?
Igen. Igen, pedig szoktam tortát készíteni, de ilyet még nem.
Finom íze van neki, és olyan, mintha egy házán készült volna frissen.
A Pándi megytortát nem csak a fővárosban, hanem az ország 250 cukrászdájában is meg lehet kóstolni. A 300 ingyen szeretet ma a Kossuth téren azok a gyerekek kapták, akik a lovagi tornán jól szerepeltek.
Különleges történelmi rockopera nyitotta meg tegnap este 9 órakor a Kossuth téren a központi megemlékezések sorát. A Szent István egy ország születése című előadást 2007-ben a Hősök terén 10 000 néző előtt mutatták be. Idén a Kossuth tér adott otthont a Román Sándor koreográfiájával készült látványos darabnak.
Tízes jelenetek a színpadon, az otthon melegét, a sámánok jóshelyét vagy a harcok hevét jelképező lángok a közönséget is hamar lázba hozták.
Nagyon jól érezzük magunkat, a szereposztás is nagyon vonzó volt, azért jöttünk el.
A 2007 óta kisé átdolgozott látványos táncfantázia énekesek, táncosok, tűzművészek, gólyalábasok sokaságával idézte fel az ország alapítását. A honfoglalástól egészen 1083. augusztus 20-áig István király szenti avatásáig.
Egy keresztmetszet, egy kis összefoglalás arra, hogy hogyan is született Magyarország.
Együtt a szív, együtt a kard.
Zsomba Imre zeneszerző dallamait Puskás Péter Imre herceg szerepében szólaltatta meg.
Klassz érzés az, amikor kiáll az ember, sok ember is azt mondta, hogy édes hazám, az egy szép pillanat, és remélem nem csak nekem, hanem a nézőknek is egyaránt.
A főszerepet játszó Egyházi Géza szerint igazi példakép volt István király.
Ő neki azon kívül, hogy a saját népével kellett megküzdeni, és magára, a hitére, illetve Istenre bízta az országunkat, azért egy hatalmas belső vívódáson keresztül vezetett az út, és az ő saját győzelme miatt lehet nagyon nagy emberi nagyságnak is tartani szerintem, mert magát győzte le.
Az István király egy ország születése című előadásnak idén is több ezer nézője volt.
Kosárfonók, kovácsok és fafaragó művészek is várják a látogatókat a budai várba. Idén már 21. alkalommal nyitotta meg kapuit a Mesterségek ünnepe, 800 kézműves mutatja be portékáit.
Zeneszóval fogadták a vendégeket a várudvarában. Több száz kézműves és népművész mutatja meg, hogyan kell például tányért formázni vagy csipkét horgolni. Itt éppen egy hegedű formájú fatál készül. Tisza Sándor azt mondja, a tanult szakmáját hagyta ott a fafaragás kedvéért.
Faragok gyerekkorom óta, de a vendéglátást abba hagytam 20 éve, és azóta ebből élek. Ezt csinálom azóta.
A kulturális élmények mellett gasztronómiai ínyenségeket is meg lehetett kóstolni. Nem csak tócsni vagy sült hús készült, hanem klasszikus tűzhelyen, igazi cserépedényben is főztek.
Csókakői kolbászlevest fogok készíteni, tejszínnel, zöldbabbal és füstölt kolbásszal.
A gyerekeket sem felejtették el a szervezők, a kislányok kedvence a kukoricamorzsolás volt. Az oroszlános udvarban pedig óriás fajátékokkal játszhattak. A Mesterségek ünnepén tánccal és zenével is várták, illetve várják a látogatókat egészen vasárnap estig.
A magyar tengerjáró flotta utolsó még megmaradt hajója is részt vett a délelőtti hajós felvonuláson. A 21 vízi járművön több száz hátrányos helyzetű gyermek utazott, volt, aki életében először ült hajón.
Így kezdődött a hajófelvonulás délelőtt Budapesten a Dunán. Az ünnepi hajókon több száz hátrányos helyzetű gyerek utazott, volt olyan, aki még sohasem ült hajón.
Nagyon tetszik, nagyon jó, mindig ide jövünk le, mert innen jobban látjuk, hogy mennyire megyünk.
Több mint 20 hajó körözött a Dunán egy jelképes kokárdát alkotva. A Hajózási Szövetség szervezte a látványosságot. Azt mondják, ez jó alkalom arra, hogy felhívják az emberek figyelmét a Duna-Budapesti szakaszának kihasználatlanságára.
Gyors hajók a város széléről beszállítani azokat, akik esetleg a városközpontban szeretnének ügyet intézni. Nagyon gyorsan meg tudjuk tenni, sokkal gyorsabban, mint a közúton.
A legidősebb hajó a Duna tengerjáró flotta utolsó, még megmaradt tagja a Debrecen. A két csavaros folyami tengeri áruszállító motorhajót 1939-ben bocsájtották vízre.
Légi folyosó lett a főváros szíve. Kora délutántól vadászgépek és egy utasszállító húzott át a budapesti hidak fölött. A légi parádéra, majd az azutáni repülős versenyre több tízezren voltak kíváncsiak.
Nem csak a rakpartok teltek meg zsúfolásig. A lezárása előtti utolsó napon kiváló alkalmi nézőteret jelentett a Margit híd is a repülősóhoz. 370 km/órával érkező repülőgépek fordulékonyságára nem lehetett panaszuk a nézőknek. A pilóták hidegvérét pedig jól példázza az is, hogy az egyik versenyző egy ideig alig 180 cm-rel a Duna fölött száguldott a célja felé.
Amit láttam, az tetszett, viszont nem lennék pilóta semmi pénzért. Meghagyom neki a repülést.
Utoljára gyerekkoromban voltam kint, amikor voltak hadihajók, repülők, akkor azt élveztük, de ahogy így eltelt az idő, így jön.
Akkor ez most egy kis retro.
Így van.
Az augusztus 20-ai program részeként elrepült itt a Marév utas szállítója is, amely 850 km-es sebességre is képes, de a nézők örömére most ennél lassabban vonult végig a fővároson.
Vízi és légi bemutatóval ünnepeltek Szolnokon, és a Tiszaparton tartott ünnepséget tűzijátékkal zárják.
A jetskisek versenyével is bemutatójával kezdődött a víziparádé, amelyen a kajakosok, kenusok is fölvonultak. Ez a sportrepülő kezdte a légi bemutatót, majd egy sárkányrepülő húzta maga után 300 méter hosszan ezt a színes szalagot. Harci helikopterekkel úgynevezett hídfőfoglaló gyakorlatot mutattak be a katonák. Ezt a nemzeti színre festett Mi-24-es helikoptert kizárólag ilyen rendezvényeken mutatják be. Akár 350 km/órás sebességgel is képes repülni, és 4400 lóerős. A bemutatóra több ezren látogattak el.
40. alkalommal rendezték meg a debreceni Virágkarnevált, Közép-Kelet-Európa legnagyobb virágfesztiválját. Az egyedülálló menet idén is Szent István ünnepéhez és az új kenyér születéséhez kapcsolódik.
Debrecen legnagyobb és leglátványosabb eseményére idén 200 000 voltak kíváncsiak. A megyeszékhely utcáin 16 virágkocsi vonult fel a város 5 km hosszú szakaszán. A kocsik felvirágoztatásához közel 3 millió szára volt szükség. Összesen 10 ország 20 művészeti csoportja mutatkozott be, többek között brazil és chilei táncosok is. A hagyományos karneváli futás helyett pedig a lakosok segítségével virágokkal díszített biciklis felvonulást rendeztek.
A debreceniekre a lokálpatrióta érzés az nagyon jellemző, erős, kötődnek a városokhoz. Még azok is, akik egyébként elkerülnek innen, pesti barátom, aki 20 éve Pesten él, is debreceniek vallja magát.
A menet 10 órakor érkezett meg a Nagyerdei stadionba. Lovas Bandérium vezette fel az első kocsit, mely hagyományosan a Szent Koronát mutatja be.
Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, a jubileumi 40. debreceni virágkarnevál első kocsija érkezik.
A kompozíciót többek közt babérlevélből, szegfűből, kardvirágból és büdöskékből állították össze. Az ünnepséget a kocsin utazó 8 éves debreceni kislány éneke nyitotta. Később népmesék, néptáncok, népi dallamok színesítették a műsort, de természetesen nem maradhattak el a mazsorettek sem. Holnap a virágkocsik egy része átvonul Nagyváradra is. A legszebb kocsi díját végül Debrecen város kocsija, a Ludas Matyi című kompozíció nyerte meg.
Azért volt sok munka, mert már kétszer szerepelt ez a kocsi a nyilvánosság előtt. Először Budapesten voltunk, a Bazilika elé vittük el, az 5. kerületben, majd a Balatonfüredi Anna Bálon a debreceni virágkarnevált népszerűs. Ez a kocsi.
A programot este tűzi játék és hajnalig tartó utcabál zárja.
Hódmezővásárhelyen Szent Misével kezdődött a programok sora, majd az államalapítóról elnevezett téren folytatódott az ünneplés, ahol az új kenyeret is megáldották.
Szent István.
A Szent István dicsőítő ének után Lázár János szólt az ünneplőkhöz. Adi Endrét idézve azt mondta, ha nem ébredünk föl, akkor elveszünk, mert elvesztettük magunkat. A magyaroknak örök vesztesként augusztus 20-a az egyetlen igazi történelmi ünnepe, éppen ezért az államalapítóhoz kell fordulni most is, amikor a szétszóródás veszélye fenyeget.
Egy halott Magyarország, egy halott állam az, amellyel szembenézünk. Csak Szent István adhatja meg az elmúlt 1009 esztendőből az erőt, a lehetőséget és az erkölcsöt, hogy megújulhassunk.
Az új kenyeret Kisrigó László szegedcsanádi megyéspüspök megáldotta.
Akik ebből lesznek, azoknak vágyik testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre.
Az ünnepség katonai parádéval zárult.
Miskolcon kétnapos programsorozattal emlékeztek Szent István királyra. Az új kenyér megszentelésének ünnepén Káli Sándor polgármester azt mondta, bízik abban, hogy a vidék energiája a cselekvő, a dolgos, a többnyire vállal, kevésbé szájjal dolgozó magyarságnak ez a része ad lehetőséget arra, hogy ez az ország újra szülessen.
A város több pontján ünnepeltek. A központi ünnepséget a Diósgyőri várban tartották meg.
Számomra Szent István az egységet üzeni, különösen az új kenyér megszentelésekor, hiszen az új kenyér az csak úgy jöhet létre, hogyha emberek sokasága dolgozik azon, hogy létrejöhessen végül az, ami a magyar ember számára az egyik legfontosabb íz, és a másik pedig az egyik legfontosabb táplálék.
Ez pedig a megszentelt emberi életből fakad.
Szeretném mindannyiunk életét megszentelni az Isten igéjében, hogy mindannyiunknak legyen kenyer.
A történelmi egyházak képviselői által megáldott új kenyeret mindenki megízlelhette.
Keszthelyen a Balaton Színházban kezdődtek a megemlékezések, ahol bemutatták a gyilkos tó legendáját. A városban egészen vasárnapig tart az ünnepi kavalkád, ahol ma megnyitották a 6. keszthelyi Burgonya Fesztivált is.
Az erdélyi Monda világ egyik legszebb és legérdekesebb története a gyilkos tó legendája. A Balaton Színházban megtartott ünnepi bemutatón csaknem 100 erdélyi és magyarországi szereplő lépett a színpadra. Ruzsics Ferenc polgármester szerint példaértékű Szent István élete és munkássága.
Nem tűnt ki hatalmas termetébe. Az a hatalom, amelyet az emberek felett gyakorolt, szellemi és erkölcsi tulajdonságain alapult.
A négynapos keszthelyi programsorozat részeként megnyílt a 6. Burgonya Fesztivál, ahol paprikás krumpli főzőversenyt is rendeztek.
Ennek az alapja a jó paprikás krumplinak, hagyma, paprika, paradicsom, egy kis fokhagyma benne, egy kis szalonnabürke benne.
És természetesen nem hiányozhat belőle a jó minőségű burgonya sem, amelynek legnemesebb fajtáival a helyszínen ismerkedhettek a résztvevők.
Balatonfüreden már hagyomány, hogy Szent István az államalapítás, az új kenyér, az alkotmány és a Szent Korona ünnepén adják át a Balatonfüred városért díjakat és a díszpolgári címeket is.
Légy erős és légy alázatos, idézte Szent István szavait Balatonfüreden Prőle Gergely, a Magyar Evangélikus Egyház országos felügyelője.
Az összekulcsolt kezű ájtatos férfi úrról tudjuk, hogy ő volt az ellenfeleivel könyörtelenül leszámoló uralkodó. A szilárd tekintetű, kardjára támaszkodó vagy lovon ülő Marcona király pedig a hitéből erőt medítő, szeretett fiát és lehetséges utódját idő előtt elveszítő, esendő emberrel.
Szent István napján bemutatták a nagy közönségnek a felújított patináns balatonfüredi szállodát, az Anna Grand Hotelt.
Egy csodálatos műemléképület, azon túlmenően gazdasági oldalról pedig egy több mint 100 szobás szálloda jött létre. Jelentős kurtaxa befizető és jelentős foglalkoztató.
Az augusztus 20-ai hosszú hétvégére megteltek a balatonparti szállodák.
Több ezren választották az ünneplés helyszínének az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkot. Itt egész nap kulturális és hagyományőrző programokkal, lovas bemutatókkal várták az érdeklődőket.
Népművészeti munkák, nemzeti jelképek, vásárfia. Az emlékparkba érkezők mindent megtalálhattak. A legtöbben azért jöttek, hogy lelkileg is feltöltődjenek.
Valahol itt kezdődtünk el, legalábbis a hagyományok szerint a történelmünk. És akkor ide kell visszatérni a gyökerekhez.
A könnyebb szórakozás kedvelői is megtalálhatták a számításukat.
Kellemes családi programot kerestünk, ez meg a gyerekek érdeklődésének megfelelő.
Látod, alá kerül.
Talán a legnagyobb sikere azoknak az ejtőernyősöknek volt, akik a nemzeti trikolorral landoltak az Árpád emlékmű mellett.
Augusztus 20-a Szent István ünnepe a nemzeti összetartozást jelképezi. Erről beszéltek az ünnep alkalmából a határon túli magyar szervezetek vezetői.
Ez egy rendkívül fontos és számunkra mindenképpen kivételes ünnep, mert nem egy történelmi vereséghez, hanem egy történelmi sikerhez kapcsolódik. És ez épp úgy fontos üzenet Magyarország számára, mint a határon túli magyar közösségek számára. Szükségünk van az államalapítás jelképére, szükségünk van ezt a történelmi sikert újból és újból fölmutatni, hiszen végül is azt jelenti, hogy képesek voltunk valamikor ezelőtt több mint ezer esztendővel beilleszkedni és európai magyarokká válni.
Rengeteget köszönhetünk annak a műnek, amely ezer évvel ezelőtt létrejött, és amely megtartott bennünket az évszázadok folyamán, és ragaszkodnunk kell ehhez a folyamathoz most is, 2009-ben is, és azt is láttunk el, hogy amikor nem tudtunk egy államalakulatban élni, itt a török megszállásra is gondolok, akkor a kultúra, a nyelv és a lelki összetartozás vette át azt a fontos összekötő szeretet, amely nélkül a nemzet nem képzelhető el. Én úgy gondolom, hogy napjainkban is ezt kell felmutatnunk, az összetartozás, az egymásra való odafigyelés szükségességét, a ragaszkodást a nyelvhez, a kultúrához és a közös jövőhöz.
Nemzeti ünnepünk, István királyunk ünnepe, állami alapításunk napja. Számunkra Kárpátalján különösen közeli, hiszen az esemény, a teljesítmény, amit méltatunk, az a nemzet megszervezése. A mi állapotunk pedig olyan, hogy nemzetünk szét van zilálódva, újból kell szervezni. Ezért államalapító Szent István királyunk teljesítménye, cselekedetei közvetlen példával és iránymutatással szolgálnak számunkra.
Magyar állami kitüntetéseket adtak át Kárpátalján és Szent István király ünnepén az ungvári magyar főkonzulátuson a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét két közéleti és egy egyházi személy vehette át.
Az ünnepségen Bársony András kijevi magyar nagykövet, Sólyom László köztársasági elnök megbízásából a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét Oleg Havasinak, Kárpátalja megye kormányzójának, Csizmár Bélának, a Beregszászi járási tanács elnökének és Majnek Antalnak, a kárpátaljai római katolikus püspöknek adta át.
Az együttműködésünk a kulturális, egészségügyi, oktatási és gazdasági szférára terjed ki. Ez a díj egy biztatás a további baráti kapcsolattartás folytatására.
Csizmár Béla a magyarság érdekében végzett több évtizedes munkájának elismeréseként vehette át a magas kitüntetést.
Ez egy műhely, Kárpátalja magyarsága, amelyik példát ad vagy adhat arra, hogy nemzetek hogy tudnak együtt élni, hogy tudnak eredményesen együttműködni.
Majnek Antal a kárpátaljai magyarságért végzett karitatív munkájáért kapta a díjat. Kárpátalján 6 éve nagyszőlősen az első ingyen konyhával indult a rászorulókat segítő misszió. Jelenleg 12 helyen működik karitatív központ, ahová nemzetiségi és felekezeti megkülönböztetés nélkül minden rászorulónak próbálnak segíteni.
Nagyon remélem, hogy Szent István országának ebben a végében marad a béke, ahogy ez volt az elmúlt évszázadokban, és egymás segítve fognak élni az emberek. Ezen is szeretnék dolgozni, ezért is imádkozom Istenhez.
Kárpátalja minden magyar lakta településén megemlékeztek államalapító Szent István királyról. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség központi ünnepségét a hagyományokhoz híven a Felső-Tisza vidéken, Aknasz Latinán tartották.
A magyarság egyik legfontosabb kárpátaljai végvárának számító román többségű Aknasz Latinán, ahol magyarok és ukránok is élnek, a szokásokhoz híven a templom búcsú adta az ünnepség keretét. A munkanap ellenére sokan elzarándokoltak az árpádházi uralkodóknak emléket állító templomkertbe, hogy együtt ünnepeljék az államalapító Szent István napját.
Minden évben nagy számban érkeznek az egész Felső-Tisza vidékről. Most, ahogy már megnyílt a történelmi híd, már a Maros-szigetre, már a tavalyi évben is, már az idén is, mind több és több vendégeink vannak a túloldalról, már a Maros-szigetről.
A Szent Istváni emlékmű reményt és hitet adhat a mai nemzedéknek, így évszázadok múlva is lesz magyar szó Kárpátalján.
A Délbácskai Magyarság központi Szent István napi ünnepségét Újvidéken tartották. Most először ünnepelt közösen az egyház és a civil szféra.
A délbácskai szórványban a 90-es évek elejétől tartják meg a Szent István napi ünnepséget. Az újvidéki Szent Erzsébet templomban ökumenikus istentiszteleten a katolikus pap és a református lelkész közösen áldotta meg az új kenyeret. Szent Istvánra, az államalapítóra emlékeztek.
Tanulmányozzuk Szent István életét, erényeit, mert az erény az, amire nagyon nagy szükségünk van, és hogyha tanulmányozzuk, fürkészszük, cserkészszük az ő erényeit, akkor azt hiszem, hogy jó úton haladunk, és az igazi értéket az életbe gondolom, hogy meg fogjuk találni.
Az összetartozás jelképe is volt az istentisztelet, amelyen a másfél évtizedes hagyományos ünneplések alatt először most szerveztek közös programokat az egyház és a civilek, aminek az újvidékiek is örültek.
Sok civil szervezet összeáll valami műsor, valami programba. Ez az ünneplés, ez pont a magyarságra vonatkozik, és azt gondoljuk, hogy pont az egyházak kell, hogy összefogjanak ebben a témában.
Az ünneplés a Művelődési Ház udvarán műsorral, majd hajnalig tartó igazsággal folytatódott.
1940 óta ma nyílt meg először a határ a romániai Lázári és a magyarországi Zajta községek között. A települések lakói eddig 30 kilométeres kerülő úttal tudtak egymáshoz eljutni.
Akárcsak államalapító királyunk idejében ma is egy hatalmas szervezői teljesítmény és a következetes országépítés megkezdése, vagy ha úgy tetszik, az országépítés újrakezdése áll előttünk.
A két szomszédos település egyesítése a II. Világháború elvesztése után beszántott földút helyrehozatalával kezdődött. Ma ezen az úton közelítették meg mindkét oldalról a határt.
az unokanővérem 5 éve áttelepedett a családjával, és nagyon örülünk, hogy átjöhettünk mi is. Be se kéne zárni, éppen most beszéljük, hogy ez nagyon jó volna, hogyha mindig nyitva volna, és akkor tudnunk jönni. Nem kéne körbejárni Peténnél.
4 éve kezdődött, tehát kerékpárúttal indítottuk volna ezt a utat. Aztán most, hogy ők is beléptek a Leóba, tehát így úgy néz ki, hogy 1-2 éven belül elképzelt, hogy kevesok lesz, és akkor már ez egy folyosó lesz a két ország között véleményem szerint.
A határ éjfélig tart nyitva. Ma több százan keltek át a határon gyalogosan, kerékpárral és gépjárművel egyaránt.
Kívülbelül felújított épületben ünnepelhetik 100 éves kápolnájuk védőszentjét a Hargita fürdőiek. A Szent István király oltalmába ajánlott kápolnát évente több ezer turista látogatja meg.
A régi falok viszonylag azok, amik volt.
Utolsó simítások a Hargita fürdői Szent István kápolnán.
Én már régről ismertem, és egy nagyon szép kis régi kápolna volt, kis meghitt. Az ember bejött, és olyan nyugalom árad belőle.
Örülünk, hogy itt ünnepelhessük Szent István ünnepét, és minden évben el szoktunk jönni az ünnepségre, mert Szent István nekünk védőszentünk.
A román kormány 77 ezer euróval támogatta az 1990-ben épített fakápolna restaurálását. Alapot öntöttek, megerősítették az oldalfalakat, felújították a tetőt, a belső burkolatot, a fűtést és az elektromos hálózatot.
Májusban fogtunk neki, és augusztus 20-ára vállalta az építő, hogy megcsinálja. Effektíven 4 hónapról volt szó, és úgy néz ki, hogy tiszteletbe tudtuk tartani.
A Szent István kápolna szobrai még a konferencia központ termében vannak. Szombaton teszik a helyükre a Csíkszeredai Katolikus Főgimnáziumból származó oltárral együtt. A felújított kápolnában a búcsús szentmisét vasárnap délben tartják. A Duna Televízió híradóján Csúcs Mária tudósított a Hargita fürdőről.
A háromszéki kézdi szentléleken felavatták az országalapító szent király egész alakos kőszobrát. Az ünneplők ezután a község fölé magasló perkőre zarándokoltak a hagyományos Szent István napi búcsúra.
Szent István néz, menj bőle, a szép magyar népedre.
A több mint 2 méter magas Szent István szoborral a helybéliek régi vágya teljesült. Az ünnepi szónokok a határvédő székelység egykori és mai szerepéről beszéltek.
Nekünk székelyföldieknek az a fontos, hogy Székelyföld azoké legyen, akik szeretik ezt a tájat, akik megművelik ennek földjét, azoké legyen Székelyföld, akik hisznek benne.
Az ő életműve, a törvények, az iskolák, a kolostorok, a templomok, és az egész államalakulat, az már megcsonkult, de ma is áll, a nemzet együtt van.
A monumentális Szent István szobrot Tamás József, a gyulafehérvári katolikus egyházmegye segédpüspöke áldotta meg. Az ünneplők a Bélafalvi hagyományőrző honvédek vezényletével keresztaljakba tömörülve vonultak a perkőtetőre, a hagyományos búcsú helyszínére.
Úgy gondolom, a helyemberek annyira várják ezt a búcsút, mint ahogy a nagy csíksomjai búcsút készülnek lelkileg.
Az egybegyűltek első ízben láthatták új pompájukban a 17. században épült perkői kápolna freskóit, melyet Budapest 11. kerületének önkormányzata segítségével restauráltak.
Magyar nap az Egyesült Államok 9 államában. A kaliforniai szenátus ezekben a percekben hirdeti ki az ünnepi nyilatkozatot. A helyszínen, a kaliforniai Sacramentóban van kolléganőm Szondi Vanda. Vanda, elkezdődött már az ünnepség?
Igen, ezekben a pillanatokban is tart még Kalifornia állam legfelsőbb törvényhozó testületének rendkívüli ülése. A szenátus elnöke nyilatkozatban nyilvánított augusztus 19-ét Magyarország nappá. Ez azért is történelmi pillanat, mert még soha egyetlen ország sem részesült hasonló megtiszteltetésben, ráadásul egyszerre 9 amerikai államtól. Kalifornia kormányzója levélben méltatta Magyarország elévülhetetlen érdemeit a vasfüggöny lebontásában. Arnold Schwarzenegger úgy fogalmazott, történelmi tett volt a határnyitás és fordulópontot jelentett a hidegháborúban. A Los Angeles-i magyar főkonzul szerint ez a nemes gesztus a 9 nyugati állam részéről nagy előrelépést jelent a magyar-amerikai kapcsolatokban is, és hát fontos momentum az amerikai magyarok életében is, hiszen csak Kalifornia államban több mint 200 ezeren élnek. Ennyit egyelőre Sacramentóban, a szó a stúdióé.
Vanda, köszönjük! Bajnai Gordon miniszterelnök adta át a kisebbségekért díj külhoni magyarságért tagozata kitüntetéseit. A díjat idén Burján László ebedi plébános, Fedinek Csilla történész kisebbségkutató, Bernyák Elizabeta egyetemi docens, Goldschmidt József az Égtájak Iroda programigazgatója, Simon Gábor a kolozsvári magyar opera igazgatója és 6 szervezet kapta meg.
A magyar államnak dolga kötelessége a külhonban élő magyar kisebbségek támogatása, és ha kell, érdekeik védelme is. Meg kell akadályoznunk, hogy a válság hatására egyes országokban a belpolitikai feszültségeket a kisebbségek irányába próbálják meg levezetni.
Diplomáciai pengeváltás. Sólyom László köztársasági elnök holnapi révkomáromi magánlátogatásán felháborodott a szlovák vezetés. A városban ma állították fel talapzatára a Szent István szobrot.
A Szent István lovas szobor 1,5 tonnás. A magyar köztársasági elnök holnap egy civil szervezet meghívásának tesz eleget, amikor részt vesz a szobor felavatásán. Szlovákia 3 legfőbb közjogi méltósága, az államfő, a kormányfő és a házelnök azonban ezt országuk elleni tudatos provokációnak nevezte, és azt mondták, ezen a napon Sólyom László nem szívesen látott vendég Szlovákiában. Augusztus 21-én ugyanis északi szomszédunk az 1968-as prágai tavasz leverésének 41. évfordulójára emlékezik, amikor a Varsói Szerződés 5 tagállamának csapatai, köztük magyar katonák is bevonultak Csehszlovákiába. Robert Fico kormány följelezte, nem vállalnak felelősséget a látogatás következményeiért, beleértve a szlovák-magyar viszony rosszabbodását is. Pedig a látogatást Budapest a diplomáciai szokásoknak megfelelően bejelentette a szlovák hatóságoknál. Pozsony viszont azt is kifogásolja, hogy Iván Gašparovics államfőt a szervezők nem hívták meg az eseményre.
Természetesen bárkit meghívhattunk volna erre az alkalomra, de azt is el kell mondanunk, hogy figyelembe kell venni azt, hogy kik azok, akik tesznek azokért az ügyekért, amelyet ez a szobor képvisel, és úgy gondolom, hogy ennek is természetesen lettek volna bizonyára pozitív elemei ebben a konkrét esetben, de sajnos, hogyha rágondolunk arra a kampányra, amit nem olyan régen Szlovákia államelnöke folytatott, akkor valószínűleg lettek volna ennek negatív visszhangja is.
Ennek a szobor leleplezés ünnepségnek van egy házigazdája. A házigazda szíve joga, hogy azt hívjon meg az ünnepségre, akit szeretne, akit tisztel, és ő, akit fontosnak tart, hogy ezen az ünnepségen részt vegyen. A mai szlovák politikai elit nagyon sokat dolgozott azon, hogy ne kapjon meghívást egy ilyen ünnepségre.
A Magyar Koalíció pártja elutasítja a látogatással kapcsolatos manipulációkat. A párt szerint Robert Fico kormányfőt terheli a felelősség, ha a szoboravatáson bármilyen incidens történne. A nemrég alakult új szlovákiai magyar párt a Híd ugyanakkor sajnálatosnak tartja, hogy a szoboravatásra nem hívták meg a szlovák köztársaság képviselőit. A szervezők azt mondják, nem zárták ki soha, hogy szlovák felszólaló is legyen a rendezvényen. Szlovákia neves történészei azonban rendre visszautasították a felszólalás lehetőségét. A szervezők abban bíznak, a híresztelések ellenére nem kerül sor szélsőséges megnyilvánulásokra. A szlovák sajtóorgánumok szerint ugyanis ezt sem lehet kizárni. Kis Réka tudósította a Duna Televízió híradóját Felvidékről, Révkomáromból.
Rangos elismerésben részesült Cselény László, a Duna Televízió elnöke. A kitüntetést a Pán-Európai Piknik 20. évfordulója alkalmából rendezett Európa koncerten Fertőrákoson adták át.
A Freundeskreis Európa Berlin alapítvány nevében Werner Fuhrmann elnök kitüntetéssel fejezte ki köszönetét Cselényi Lászlónak, a Duna Televízió elnökének és a Duna Televízió valamennyi munkatársának munkájáért, az oklevelet és egy berlini falmaradványt a Duna Televízió közművelődési főszerkesztője Kővári Péter vette át a Nemzetközi Diplomáciai Testület jelenlétében, augusztus 19-én Fertőrákoson, a Barlang Színházban az Európa koncerten Beethoven 9. szimfóniája után. Az Európa koncerten Angela Merkel német kancellár, Sólyom László köztársasági elnök és Bajnai Gordon miniszterelnök is részt vett. A Freund des Kreis Európa Berlin alapítvány elnöke elismerését fejezte ki, mert a Nemzet Televíziója rendületlenül fáradozik az európai kultúra megőrzésén és gazdagításán. Munkálkodik az európai népek együttműködésének kiterjesztésén, és magas szinten népszerűsíti az Európai Unió filozófiáját és munkáját. A páneurópai piknik kerek évfordulójára a Duna Televízió az idei ünnepségek élő közvetítésével és dokumentumfilmekkel emlékezett.
Sopron Ódon belvárosában folytatódott a piknik, ma már a szórakozásé és a zenéjé a főszerep.
Soproni piknik elnevezéssel koncertek sora várta és várja az érdeklődőket Sopron főterén. Az MR2 Petőfi Rádió színpadán többségében könnyű zenei programok várják a piknik évfordulójára, a Hűség városába érkezett vendégeket és a helyieket. Este 9 órától a Bergenti zenekar által vezényelt utcabálon táncolhatnak az érdeklődők, 23 órától pedig tűzijáték zárja a programot.
Bélyegen az ezeréves pécsi egyházmegye. Új bélyegképet bocsátott ki a Magyar Posta. Ezzel ünnepelte a pécsi püspökség alapításának ezredik évfordulóját. A különlegességet a milleniumi napok nyitó ünnepségén mutatták be, majd jelképesen átadták a város és az egyházmegye képviselőinek. A bazilika előtt a közönség kivetítőn nézhette meg a bélyeget. Ezen Szent István király, a szobra és a pécsi székesegyház épülete látható. Városnapokat rendeztek Aradon, 175 éve lett Arad szabad királyi város, ezt ünneplik most. Idén a jövőre Európa Kulturális Fővárosa címet viselő Pécs is vendég volt.
Azért tartjuk nagyon fontosnak Pécs bemutatkozását Aradon, mert a két városnak már 8 éve nagyon jó kapcsolata van egymással, és hát 5 éve testvérvárosok.
A művelődési együttműködés a legfontosabb ezen belül. Pécs most is elsősorban kulturális programokkal gazdagította az aradi napok rendezvénysorozatát.
Ez a kiállítás az ifjúsági központnak egy kulturális eseménye Aradon, és bízunk benne, hogy az ifjúságra továbbiakban is építhetünk.
Pécsi művészek előadásában könnyű zenei és táncelőadások várták az aradiakat a Városközpont szabadtéri színpadán. A sátrakban Pécs környéki borokat lehetett kóstolni, és volt mézes kalács is.
Ezt a lovat azért választottam, mert szeretnék lovagolni, és a ló az a kedvenc állatom.
Az egyhetes program ideje alatt több klasszikus és könnyű zenei koncertet tartanak, képzőművészeti és fényképkiállításokon népszerűsítik a helyi alkotók munkáit. Kitüntetik a legkiválóbb személyiségeket, akik eredményeikkel méltóképpen gazdagítják városuk hírnevét a világban és otthon. Az aradi napok bográcsfőző és fúvózenei versennyel zárul vasárnap. A híradót Pálfi Kinga tudósította Aradról.
Ez volt a nap krónikája, most jönnek a sporthírek, én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.
Következik a sport, itt a Duna Televízióban.
Honnan indultunk és hová jutottunk? Tölgyesi Péter kérdezzük kitüntetéséről, a határnyitásról és a jelenlegi politikai helyzetről. Bár a döntés már megszületett a vasfüggöny felszámolásáról, a páneurópai piknik egy valódi civil kezdeményezés volt. Interjú Németh Miklós volt miniszterelnökkel. Csak a jéghegy csúcsa. Mit tesz a politika a BKV-s végkielégítési botrány megoldása érdekében? Heti hírmondó vasárnap 18 óra 30 perc.
Pécs, Európa kulturális fővárosa 2010. Mahler Ezrek szimfóniája. Ünnepi koncert a pécsi egyházmegye ezer éves alapításának tiszteletére. A Pannon filharmonikusok kibővített zenekarát Hamar Zsolt vezényli. A koncert közvetítést vasárnap este 7:30-kor tekinthetik meg a Duna Televízióban.
Sporthíradónkat látják, köszöntöm Önöket! A Levszki Szófia 2-1-es idegenbeli legyőzésével nagyon közel került a Debrecen labdarúgó csapata a Bajnokok Ligája csoportköréhez. Lazításról azonban szó sem lehet, Herceg András már ma edzést vezényelt a Lokinak.
A szurkolók legmerészebb álmait váltotta valóra a Debrecen a Levski elleni idegenbeli 2-1-es sikerrel, de hiba lenne azt hinni, hogy ezzel akár fél lábbal is a Bajnokok Ligájában van a csapat.
Van egy visszavágó, ami nagyon nehéz lesz. Tényleg az egész csapat oda tette magát, 100%-osan koncentrált, függetlenítettünk magunkat a körülményektől, tehát mindenki tudta hozni a maximumot.
Azt gondolom, hogy egy pillanatig sem dőlhetünk hátra elégedetten, mert nagyon nehéz visszavágó vár ránk.
Ott 1-2-3 is 0 lehetett volna, és akkor teljesen eldőtt volna a meccs. De így azt mondom, hogy mindenki azért tudják a játékosok, hogy hiába nyertünk 2-1, ez még nem lefutott ez a meccs.
A debreceni stadion alkalmatlansága miatt Budapesten a Puskás stadionban kerül sor a jövő keddi visszavágóra.
Debrecenből nagyon sokan elkísérnek bennünket, és nem foglalkozunk azzal, hogy hol, hanem ahol játszolunk kell, ott kell megoldani ezt a feladatot.
A folytatásban is labdarúgás. A Soproni Liga 5. fordulójának nyitó mérkőzésén 300. Vasas elleni bajnoki góljára készül a Ferencváros. A Fáy utcai találkozót pénteken este 7 órától élőben közvetítjük.
3 év után találkozik ismét az élvonalban a Vasas és a Ferencváros. Az angyalföldiek roppant gyengén kezdték a bajnokságot. A 3 vereség mellett a 13 kapott gól lehet igazán fájdalmas Mésző Géza számára.
Régóta nem volt Vasas-Ferencváros mérkőzés, tehát akár a szurkolók és hát a csapat is. Már azért megpróbáltuk túltenni magunkat ezen a vereségen, amit kaptunk a Kecskemét ellen. És hát nagyon készülünk, egy felfokozott állapotban vannak a játékosok és a szurkolók is. Úgyhogy bízunk benne, hogy azt az arcunkat tudjuk mutatni, amit éppen a Paks ellen tudtunk játszani, akkor úgy érzem, hogy bizakodhatunk a sikerességben.
A másodosztályban 39 gólt szerző Ferenczi István a Soproni Liga első 4 fordulójában még nem volt eredményes. Talán a Vasas ellen megtöri a gólcsendet.
Bajnoki meccsen nem sikerült betalálnom, a 2 ligakupán, amint játszottam, azon 3 gólt rúgtam, de hát igazából a bajnoki meccsekre kéne összpontosítani, és azon kellene, hogy jöjjenek a gólok. Hát remélem, hogy ez holnap elkezdődik.
Az A-osztályban maradást hétfőn kiharcoló magyar férfi kosárlabda válogatott győzelemmel fejezte be az Európa-bajnoki pótselejtező sorozatot. Mészáros Lajos csapata 65-60-ra nyert Észtország vendégeként. Elkezdődött az idei év legrangosabb hazai lovassport eseménye. A 2-es fogadhajtó világbajnokság első napján a díjhajtásban 4 magyar versenyzőnek szurkolhatott a kecskeméti közönség.
A 74 fogat 10 világbajnokkal a mezőnyben, pontosabban ennek a felemó megkezdte a küzdelmet Kecskeméten. Az első a díjhajtás talán a nézők számára a legnehezebben követhető szám, hisz pontozásos, azaz szubjektíven megítélt műfaj. A négyzet alakú pályán többek között a lovak idomítottságát, együttes munkáját, a feladatokat és a hajtó szárkezelését is bírálják. A 4 ma induló magyar közül Lázár Zoltántól vártuk a legtöbbet, nem véletlen, hisz 6-szoros világbajnokról van szó, és ő is lett a legjobb magyar, a mezőnyben második a német Várnek mögött. A 45 hibapontos pálya jó teljesítmény, főként, hogy Zoli a maratonban és az akadályon is javítani tud. Farkas László a 8., Galambos Nándor a 16., Varga Péter pedig a 22. lett, de tegyük hozzá, a mezőny felében, holnap díjhajt a másik fél.
Érdemes lesz velünk tartani 23 óra 15 perckor is, addig is kellemes pihenést, viszontlátásra.
Hamarosan jön az időjárás jelentés, itt a Duna Televízióban.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Egy újabb forró napot tudhatunk a hátunk mögött, gyakorlatilag Kárpát-medence szerte 30 fok felett alakult a mai maximum hőmérséklet. Egy nagy kiterjedésű anticiklon alakítja időjárásunkat, így péntekig továbbra is száraz, napsütéses időre számíthatunk. Ugyanakkor Nyugat-Európa felett már körvonalazódik egy markáns, hosszan elnyúló hidegfront, amely majd eléri a Kárpát-medencét is, és szombatra csapadékot hoz magával. Kifejezett forrósággal találkozhatunk a mediterrán térségben, jóval 30-35 fok felett alakul a maximum hőmérséklet. Az éjszakai órákban derült lesz az ég, csillagos égben gyönyörködhetünk. Felvidéken majd 12 fokig süllyed a hajnali hőmérséklet, míg Kárpátalján 13 fokot mutatnak a hőmérők. Erdélyben átlagosan 12 fokos hőmérsékletre ébredhetünk, a legenyhébb értékekkel pedig majd a délvidéken találkozhatunk. Itt 15-16 fok lesz a hajnali órákban. Holnap délelőtt szinte megismétlődik a mai nap időjárása, gyorsan emelkedik a hőmérséklet. Már ekkor mérhetünk akár 21-25 fokot is, felhőzettel egyáltalán nem kell számolnunk. Délután a nyugati megyékben már gomoly felhők tornyosulhatnak az égen, de csapadék még nem várható, helyenként a légmozgás is megélénkülhet. A Balatonban fürdőzők a viharjelzésre mindenképpen figyeljenek oda, a csúcshőmérséklet pedig elérheti akár a 34 fokot is. Ha előre tekintünk a folytatásra, akkor láthatjuk a szombaton érkező változást, a markáns hidegfront eléri térségünket, ekkor nagy lesz a hőmérsékleti különbség. A nyugati megyékben mindössze 23 fokot mérhetünk, míg keleten lehet akár 32 fok is, ott még helyenként előbukkanhat a nap. Éjszakára a hőmérséklet 14 és 19 fok közé süllyed. Vasárnap helyenként még előfordulhat felhőzet az égen, de folyamatosan szűnik a csapadékhajlam. A legmelegebb délutáni órákban 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, látható ez a jelentős visszaesés. Éjszakára pedig 11 és 16 fok közé süllyed a hőmérséklet. Hétfőn egyre inkább a napsütésé lesz a főszerep, fátyol felhőzettel még találkozhatunk az égen, de csapadék már egyáltalán nem várható, és 23-28 fok közé melegszik a levegő, míg éjszakára ismét 11-16 fok közé süllyed. Az előttünk álló 24 órában markáns fronthatással nem kell számolnunk. A déli órákban közepes, illetve erős lehet az UV-sugárzás. Folyamatosan növekszik a levegő pollen terhelése. Ez ellen például immunrendszerünk erősítésével tudunk védekezni, például vitamindús táplálkozással. Ha kitekintünk a Kárpát-medencére, akkor láthatjuk, hogy a felvidéken is kifejezetten nyári, forró értékeket mérhetünk a holnapi nap során. Lehet akár 31-33 fok is, szikrázó napsütésben lehet részünk. Hasonló értékekkel találkozhatunk a Párciumban is, például Aradon majd 32 fok lesz, de Temesvárot még ennél melegebb is lehet. Felhőzettel alig kell számolunk, még inkább a napsütésé lesz a főszerep. Erdély szívében Kolozsvár ott a holnapi maximum érték elérheti akár a 29 fokot is. Itt is szikrázó napsütésben lehet részünk. Alig lesz hűvösebb Csíkszeredában, ott majd 26 fokot mutatnak a hőmérők, akár csak a brassói időjárás hasonlóan alakul, szintén majd 26 fokot mérhetünk, és sok lesz a napsütés. Nyárral találkozhatunk a déli megyékben is, Eszéken majd 32 fokot mutatnak a hőmérők, míg Újvidéken a legmelegebb délutáni órákban lehet akár 34 fok is. Itt kifejezetten erős lesz majd az UV-sugárzás, erre a déli órákban jobban figyeljünk oda. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, nézzék továbbra is a Duna Televízió műsorait, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!
Fontos vendégek jönnek. Jolán és a főnöke. A gyerekek pedig lassan kirepülnek. Betró elvtárs pedig sokat segíthet. Jól kell bánni vele. Veri az ördög a feleségét. András Ferenc filmje ma 21 óra 35 perckor a Duna Televízióban.
A főnök tényleg egy aranyember. Másoknak mindent elintéz, magának semmit.
Éves a Pécsi Egyházmegye. A Duna Televízió élőadásban közvetíti az ünnep legfontosabb pillanatait. Augusztus 22-én szombat este 9 órától egyházi engedéllyel különleges színházi előadást közvetítünk élőben a Pécsi Bazilikából. T.S. Eliot Gyilkosság a Székesegyházban című darabját láthatják nézőink. Ünnepi Szent Mise augusztus 23-án 11 órakor élőben a Pécsi Szent István térről. Este 7:30-kor Mahler Ezred szimfóniája. Sólyom László köztársasági elnök köszönti az ezer éves egyházmegyét. Háromnapos élő műsor folyamunkban ízelítőt adunk a város pezsgő, sokszínű szellemi és művészeti életéből. Az ezer éves egyházmegye. Pénteken, szombaton és vasárnap a Duna Televízióban.
Szent István 10 egyházmegyét alapított az első ezredfordulót követő években. Ezek közül csak egynek tudjuk a pontos dátumát. Az ünnepi eseményre 2009. augusztus 23-án került sor. Ezer esztendő elteltével nagyszabású ünnepi rendezvénysorozattal emlékezik meg a Magyar Katolikus Egyház a fontos történelmi pillanatról. Ezer éves a Pécsi Egyházmegye. Ünnepi szentmise a Pécsi Bazilika előtti Szent István térről vasárnap délelőtt 11 órakor a Duna Televízióban. Beszélgetések, amelyek utat találnak ember és ember között. Találkozások, amelyek kinyitják a lélek kapuit.
Nagyon szeretném csak azt érezni, hogy amit csináltam, azt annak a percét én azért végig gondoltam, és a döntéseimet úgy hoztam meg, hogy ezt végig gondoltam, és hogy nem bánok meg semmi. De miután minden napomat próbálom így élni, azért ha most visszatekintek, mostanig nem bántam meg semmit.
Hát jó utat.
Köszönöm.
Lélekbulvár. Barkó Judit műsora vasárnap délután 5 óra 5 perckor a Duna Televízióban. Bécs, Európa kulturális fővárosa 2010. Mahler Ezrek szimfóniája. Ünnepi koncert a Pécsi Egyházmegye 1000 éves alapításának tiszteletére. A Pannon Filharmonikusok kibővített zenekarát Hamar Zsolt vezényli. A koncert közvetítést vasárnap este 7:30-kor tekinthetik meg a Duna Televízióban.